A magyar tudomány ünnepe hagyományosan egy központi gondolatköré szerveződik az idén. Ez a gondolat a tudományok evolúciója, a valós és virtuális világok. A 2015. évi rendezvénysorozat kitüntetett célja olvasható a Tudományos Akadémia honlapján, hogy rámutasson a mindennapjainkat megtöltő információ áradatban egyre nehezebb eligazodni és megkülönböztetni a hiteles forrásból származó információkat a megbízhatatlan vélekedésektől, aminek következménye, hogy könnyen összemosódik a valóság és a képzelet által teremtett világ. Eddig tart az idézet. Megszaporodtak az áltudományok?
Ez a folyamat valószínűleg ennél komplexebb. Tehát az utóbbi néhány száz évben a tudományok úgy fejlődtek, hogy speciális képzettség nélkül az új eredmények, belátások, vagy egyáltalán csak az átfogó elméletek nem érthetők meg. Én azt gondolom, hogy az a probléma, amelyre ez a tudományünnepi program reflektálni kíván, az éppenséggel az, hogy ezeket az eredményeket valahogy befogadhatóvá kell tenni a szélesebb közönség számára, például annak érdekében, hogy a tudomány és az áltudomány egymástól valamiképpen elválasztható legyen laikus perspektívából is. Mert ugye, hogyha valami nem érthető és nem befogadható, az pont ugyanolyan hókusz-pókusz, mint az, ami ténylegesen hókusz-pókusz. Tehát én azt gondolom, hogy inkább erről van szó, hogy az áltudományok szaporodnának-e vagy sem, erről nekem nincsen
benyomásom. Jó, akkor másképp kérdezem a tévhitek. Igen. Ez arról jutott eszembe, hogy rengeteg téma merül fel ebben a hónapban, mint például az oltás ellenesség okai és következményei, vagy módosított tudat, vagy az okos eszközök ezek evolúciója, jelenti, vagy revolúciója. Ezek a témák arra utalnak, hogy egyre több a tévhit nem a társadalomban.
Nem feltétlenül így értelmezném én ezeket a témákat, hanem inkább úgy, hogy ezek a témák olyan peremterületeken mozognak, ahol igen nagy a szakértői egyet nem értés. A szakértők sem értenek egyet szükségképpen abban, hogy mi a megfelelő válasz egy bizonyos kérdésre. A következmények nem a tévhitek szaporodásában állnak, hanem abban a bizonytalanságban, amely ebből az egyet nem értésből fakad. Értelmezhetjük ezt a tudomány sikereként is. Tehát egyre komplexebb problémákat oldunk meg, egyre bonyolultabbak ezek a problémák, de minél bonyolultabbak a problémák, a mi véges képességeink, annál nehezebben találnak végleges választ ezekre a problémákra, és amíg nincs végleges, vagy mondjuk inkább úgy, hogy konszenzuálisan elfogadott, szakértők által konszenzuálisan elfogadott válaszunk, addig bizony a sarlatánoknak épp úgy szava lehet egy kérdésben, mint ahogy a szakértőknek is, hiszen nincsen olyan egységes szakértői kohorsz, amely szembeállítható lenne a sarlatánokkal.
Lovász László, az akadémia elnöke azt mondta, hogy az áltudományok nagyon sokszor úgy keletkeznek, hogy egy tudós a kedvenc gondolatát nem tudja elengedni akkor sem, ha arról bebizonyosodik, hogy tudományosan nem igazol. Mennyire felelős ezért mondjuk az internet világa, hogy ellenőrizhetetlen és ellenőrizetlen információk tömkelegét találjuk ott, és maga az internet is egy tudományos felfedezés voltak éppen.
Egy technológiai innováció, amelynek nyilván nagyobb hatása lett annál, mint ahogy azt bárki kalkulálta.
Voltak éppen ez a technikai innováció, akkor nevezzük annak, válik a megvilágosodás gátjává.
Itt megint egy kicsit olyasmiről van szó szerintem, mint amit korábban láttunk, hogy a könnyebb ellenállás felé mindig könnyebb mozdulni. Ugye, ha valamiről gyorsan tájékozódni szeretnék, akkor már az is sokkal nehezebb és fáradtságosabb, hogy levegyem a lexikont a polcról, mint hogy beüssem a keresőbe az éppen aktuális problémámat. Különösen akkor, hogyha nincsen lexikon a polcon, és ezért el kell menni a könyvtárba. Különösen akkor, ha olyan problémám van, amelyre lexikonok nem válaszolnak, hanem esetleg kézikönyv kell, akkor melyik kézikönyvhöz forduljak, és a többi, és a többi. Tehát van itt egy olyan kényelmi szempont, amennyi vár releváns. Hogy az internet felelős lenne-e? Ugye hát nem személy, tehát nehéz lenne neki felelősséget tulajdonítani. Hogy szerepe van-e ebben? Nincs határozott benyomás ebben a kérdésben. Van egy olyan érzésem, hogy az internetre jellemző valami fajta öntisztulás. Tehát a keresők is ugye súlyozott találatokat dobnak ki. A Wikipédia is, mint ugye talán a legnépszerűbb információforrás. A Wikipédia is javítható, és törekszik is arra, már mint amennyire én ezzel tisztában vagyok, törekszik is arra, hogy az adatai minél megbízhatóbbak legyenek. Persze nyilván nem olyan megbízhatóak, mint hogyha egy szakértői testület által sok száz vagy sok ezer szakértő által összeállított lexikonról beszélnénk, de van valamilyen tisztulási folyamat, és az első találatok, hát ez az általános tapasztalat, gyakran hoznak olyan eredményt, ami az én aktuális érdeklődésemet kielégíti. Hogy ez áltudományos tanokat vagy tévhiteket terjesztene, persze, ha valaki ilyenekre kíváncsi, ilyen kérdései vannak, olyan kérdései, amelyek kívülesnek azon a körön, amelyben a tudomány mondjuk illetékesnek gondolja magát, vagy azt gondolja, hogy értelmes válasz adható, akkor megtalálja természetesen ezeket a tanokat is. De én azt gondolnám, hogy nem az internetnek van itt felelőssége, hanem az internet felhasználójának. Neki kell valahogy itt tájékozódni ebben a dzsungelben, de ez igaz a könyvtárakban is, csak talán kevésbé szembeötlő pont a hozzáférés, hát egyel bonyolultabb foka miatt.
A vendéget egy-egy tudományterületnek a képviselői, Vecsei Miklós történész szeretetileg, ugye, jól tudom?
Én meg pszichológus, pontosan erről van. Szeretnék mondani egy példát, ami nem most zajlódott le, hanem 41 néhány évvel ezelőtt. Én 1965-ben kezdtem az egyetemen pszichológia szakon, akkor a pszichológia egy burzsoá áltudomány volt. Éppen ezért csak az ELTÉN bölcsészkaron egy évfolyamot indítottak el, mindig olyan 15-20 fővel voltunk egy csoportban, hiszen akkor a Pavlov feltételes reflexei azok voltak a hivatalosak. Tehát ha valaki pszichológiáról beszélt, akár Freudról, erről, arról, az nagyon szélsőséges tévhit volt, változott. Most jelen pillanatban az összes egyetemen pszichológiát tanítanak, és nem pavlovi lélektant.
Zavar vagyok, amikor Tamás pontosan fogalmaz, én meg itt ilyen össze-vissza leszek, de hogy én inkább a felhasználom, azt mondta Tamás, hogy a felhasználó felelős. Azt gondolom, hogy mindig a társadalmat szólítjuk meg, én meg pont azt látom, nyomorult társadalom vergődik. Én nagyon figyelek, hogy ha lehet, akkor konzervatív, vagy általam konzervatívnak hitt oldalakat nézek, és ott is fölugrálnak időnként ilyen általam kiirthatatlan, vagy lehet, hogy ügyetlen vagyok, de nem tudom kiírteni, és engem folyamatosan fogyókúrára biztatnak, de én nem szeretnék egyébként fogyókúrázni, és akkor múltkor fölhívtam az egyik lapnak a főszerkesztőt, hogy miért engedi meg. Tehát annyira primitív, hogy ugye hirdeti 15 ezer forintért, ki akarom írtani, akkor de csak ma önnek, és akkor a végén már 7 ezer forintért is elvihetem a nem tudom milyen csodat amerikai tudósok által. És ott van egy halom nyilván megvásárolt komment, amiben mindenki esküszik rá. Ez konkrétan számomra bűncselekmény, mert ugye ennek semmilyen alapja nincsen. És az, hogy ez megjelenhet egyébként hitelesnek tűnő honlapokon, ahol én egyébként tényleg ilyen konzervatív módon nézem a híreket, csak azt akarom tudni, ami engem érdekel, és ebben igazad van, hogy én azért dönthetek róla, hogyha mondjuk én a Görgei Kossuth vétát akarom kinyitni, akkor honnan olvasok. De hát nagyon sokan ezt nem tudják, adott esetben nem is akarják tudni. Én rettenetesen hiányolom mindenhonnan azt az igazi tudományt, hogy most az a tudományos akadémia, és annak lesz egy honlapja, amit legalább az érdeklődők használtak, és hogy gyakorlati használható információk jönnek, aki tényleg megmondja, hogy fogyókúrázzak, aki tényleg megmondja, hogy a szerelmi bánatomra van gyógyszer, vagy nincs gyógyszer. Ezek nagyon szükségesek lennének, és én azt gondolom, hogy itt vagyunk bénák. De szerintem a tudománynak lenne egy ilyen feladata is.
Lenne?
Különbséget kell tenni szerintem. Tudomány és tudományos ismeretterjesztés között a kettő nem ugyanaz a szakma. Más csinálnak a tudósok, és más csinálnak a tudományos ismeretterjesztők. Ez utóbbit is lehet, sőt, hát kívánatos jól csinálni. Csak egyszerűen más szakma az, hogy valaki professzionálisan képes egy bizonyos szakma szabályai szerint új eredményeket felmutatni, fogalmazzunk így, az egyszerűség kedvéért, vagy professzionálisan képes érthetővé tenni eredményeket mások számára. Ez nem feltétlenül ugyanaz a képesség, sőt, az esetek nagyon nagy részében nem ugyanaz a képesség.
Megmondtam, hogy ez lesz a vége.
De ez rossz válasz?
Nem teljesen jó, de ettől féltem.
Milyen ma Magyarországon egy tudós megbecsültsége? Demeter Tamás maga is tudós. Hogy érzi magát?
Én összességében jól érzem magam, nem feltétlenül mint tudós, hanem csak úgy általában, hogy milyen a tudomány megbecsültsége, milyen értelemben.
Beszéljünk anyagi megbecsültségről, és beszéljünk társadalmi megbecsültségről. Nagyon sokszor szoktunk büszkélkedni azzal, hogy mennyi Nobel-díjasunk van, de hát kettő van talán közöttük olyan, aki Magyarországról ment az átadó ünnepségre.
Igen. Hát a Nobel-díj az nyilván a tudomány csúcsa. Hogy ezek a Nobel-díjasok mennyire magyarok, mennyire nem magyarok, hát ezen lehet persze vitatkozni meg. Hát ez egy tudománytörténeti kérdés, egyébként vannak a Nobel-díjasok is, akiket nem tartunk számon, noha bár inkább magyarok, mint néhány Nobel-díjas, akit számon tartunk, de ez megint egy másik kérdés. Ami a anyagi megbecsültséget illeti, hát ugye van egy oktatói-kutatói bértábla, az emberek többsége az egyetemi akadémiai szférában szerint kapja a fizetését. Ez nem túl magas, na de hát kit fizetnek ma Magyarországon közalkalmazottként túl valószínűleg senkit. Az anyagi megbecsültség lehetne jobb a jelen formájában arra elég, hogy aki nagyon elhivatott, azt a pályán tartsa, vagy aki nagyon itthon szeretne élni, az itthon is meg tud éppen élni. Arra nem elég, hogyha valakinek van motivációja arra, hogy elmenjen, és tehetséges is, akkor azt itthon tartsa. Ami a társadalmi megbecsültséget illeti, Hát ott nehéz kérdés, ugye melyik tudományról beszélünk?
Melyik tudományág van a legjobb helyzetben? Én, mint laikus, azt gondolnám, hogy az orvostudomány van.
Az az, igen.
Pontosan az orvostudomány. És a bölcsészek kullognak feltehetően a sor végén, nem?
Azon belül is nyilván lehet különböző preferencia vagy értéksorrendeket fejteni. Azt gondolom, hogy azok a tudományok állnak magasan ezen a képzeletbeli presztízs ranglistán, amelyek hasznosak a szó köznapi értelmében, tehát amelyekkel szekeret lehet húzni, vagy tejet adnak, vagy valami ilyesmit. Azok a tudományok, amelyek erre közvetlen módon nem képesek, azoknak a hasznosságát, hát igen, folyamatosan igazolni kell, de nagyon nehéz igazolni, mert hogy mivel? Ugye? Tehát az ember hivatkozhat arra, hogy bizonyos disziplinák önértékek. Na hát ez nagyon nem megy, ez lepereg az emberekről ez az érv. Az egyetemi képzésen belül meg lehet tartani szerintem, hogy hatékonyabban lehet érvelni bizonyos haszontalan disziplinák fenntartása mellett, mégpedig azért, mert számtalan olyan munkakör van, vagy képzelhető el, amelyek hát funkcionális képzést nem igényelnek, viszont valamilyen általános intelligenciát, műveltséget mégiscsak. Például újságírót valószínűleg nem lehet képezni, mint újságírót, mert az, hogy valaki jó újságíró legyen, nyilván kell valamilyen fogalmazási készség, nyilván kell valamilyen problémaérzékenység, argumentatív készség, és még sorolhatnék csomó olyan készséget, amelyek funkcionálisan, specifikusan nem képezhetők, viszont ha az ember elvégez mondjuk egy olyan bölcsész szakot, amelynek a szak elvégzése során olyan szövegekkel találkozik, amelyek ezeket a képességeket elkerülhetetlenül fejlesztik, akkor van esély arra, hogy ezek a képességek fejlődnek, kialakulnak, és az illető hallgató az foglalkoztatható lesz, akár a versenyszférában is. Na most ez a fajta hasznosság persze nem az a hasznosság, amit mondjuk az ember egy villamosmérnöknek vagy egy orvosnak tulajdonít, és első pillantásra talán nem is nyilvánvaló, és még úgy is lehetne érvelni, hogy de hát akár mérnökként is szert tehet ezekre a képességekre az ember, lehet, nem tudom. Én szeretném azt hinni, hogy a haszontalan tudományoknak van haszna, ha nem is feltétlenül, és első pillantásra transzparens ez a haszna.
Teljesen igazad van, Tamás. Amit én igazán problémának látok a hasznos tudományokban, hogy hányan mentek el külföldre diplomások, mind azok voltak, akik hasznos tudománnyal rendelkeztek. Mert hogy itt nem kapta meg azt a megbecsülést. Több ezer orvos távozott el az országból, és vállalt Ausztriába, és így tovább munkát.
Az agyelszívás egyébként egészen általános, csak van, ahol kevésbé látványos, mert kitörődik azzal, hogy egy filozófus elmegy külföldre.
A külföldet nem érdekli a magyar filozófus.
Dehogy nem. Hát az én évfolyamtársaim, barátaim és ismerőseim közül számosan tanítanak külföldi egyetemeken, és nyernek ott
tanítani,
például.
Igen.
Persze. De hát ez is az agyelszívásnak egy bizonyos formája. Csak mondom, kevésbé látványos, mint az orvosok esetében.
Nyilván magyar irodalomtörténészből nem kell túlzottan sok a világegyetemeire. Filozófusból igen. Az állam is ki kell, hogy fejezze valamilyen szinten a megbecsülését. Tehát a tudományra, kutatásfejlesztésre fordított összegek most jelent meg a KSH kiadványa, amely azt mondja, hogy 2014-ben 441 milliárdot költöttünk nemzetgazdasági szinten, ebben nyilván benne van az üzleti szférából jövő ráfordítás is. Ez 5%-kal több, mint amit az előző esztendőben költöttek, ám GDP arányosan mégis kevesebb. Ezt hogyan kell értelmeznünk?
Nyilván sokféleképpen lehet értelmezni, hogy egy lehetséges perspektívát tudok nyitni. Én nem tudom megítélni, az összeg sok vagy kevés. Az, hogyha csökken GDP arányosan, az se biztos, hogy rossz, mert az jelentheti azt, hogy a GDP oly mértékben növekszik, hogy a hatalmas mértékű kutatásfinanszírozási növekményt is felülmúlja. Tehát elképzelhető, hogy még így is boldog helyzetben vagyunk, nem tudom. Ami látszik viszont az az, hogy ennek a pénznek az elköltése nem mindig kellőképpen koncepcionális. Kétféle tendencia látszik. Egyrészt a virágozzék 100 vagy 1000 virág tendenciája, amikor is finanszírozunk mindenféle kutatásokat, mindenféle területeken, aztán majd meglátjuk, meg majd kitaláljuk persze azt is, hogy milyen alapon finanszírozzuk ezeket. Ez nem annyira kívánatos, tehát egy kis ország vagyunk véges forrásokkal, úgy szellemi, mint anyagi vonatkozásban. Van viszont egy másik tendencia, például a Nemzeti Agyprogram egy remek példa, amikor egy olyan területen, amely nemzetközi szempontból is jelentős kompetenciát halmozott már föl, képes úgy dönteni a kormányzat, hogy egy nemzetközileg elismert tudós felügyeletére bízva, ha jól tudom, az egy
Fraj Tamás
16 milliárd forintos, azt hiszem, az a keretösszeg, amivel az agyprogram gazdálkodik, hogyha ezt összevetjük a 441-jel, akkor ez bizony egy nagyon jelentős összeg, és azt gondolom, hogy ez a fajta stratégiai gondolkodás lenne az, amely egy kis és véges erőforrásokkal rendelkező országot előre vihetne, és nem csak a természet, de a humán, azaz a bölcsész és társadalomtudományok területén is. Tehát, hogy azonosítani kellene az erősségeinket, és az erősségeinket tovább erősíteni. Ebbe az irányba próbálna indulni az MTA lendület programja is, ahol ígéretesnek gondolt fiatalabb kutatókat indítanak el azon az úton, hogy saját kutatócsoportjuk lehessen. Tehát vannak ilyen tendenciák, amelyek szerintem örvendetesek. Tehát ez a stratégiai gondolkodás legfontosabb jele szerintem. Nyilván van itt még hova fejlődni.